Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk ide a házadba, hogy magasztaljunk téged. Köszönjük néked, hogy kijelentetted magad fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, és a Szent Írásban. És köszönjük néked, hogy innen Szent Lelked erejével megismerhetünk téged. És köszönjük néked, hogy megismerhetjük a te áldott fiadat, a mi kegyes megváltónkat, üdvözítőnket, Jézus Krisztusunkat, aki nélkül elvesznénk örökre, a kárhozat mélységeibe, a te haragod lenne rajtunk örökön örökké, és teljes boldogtalanságban töltenénk egész létünket. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk őt, és köszönjük, hogy az írás által megismerhetjük a mi szeretett megváltónkat. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy te állsz a Bibliának a centrumában, és köszönjük, hogy a te drága lelked téged dicsőít meg előttünk, hogy lássunk téged, és bízunk benned, nem csak, hogy fölemel előttünk téged, hanem a szívünkben fölgerjeszti a beléd vetett bizalmat, hogy rád bízzuk magunkat földi életünkre és örök életünkre nézve, hogy te tarts meg minket, te ments meg minket, te biztosítsd, hogy ott lehessünk majd Isten országában. Köszönjük néked, hogy ma is ezt a hitet, ezt a beléd vetett bizalmat munkálod Szent Lelked erejével. Kérünk, hogy tedd meg ezt. Megvalljuk, hogy hiába jövünk itt össze, ha a te lelked nem járul az ígéhez, és nem munkálkodik általa szívünkben, életünkben. Kérünk, hogy ma is tedd meg ezt a csodát, és add, hogy igéd lelked erejével érje el a szívünket, győzön meg minket, vezesse jobb útra. Kérünk, így szólj hozzánk a mai napon is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Péter apostol második leveléből az első rész 16. versétől a 21. verséig. Leülve hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Péter apostol második levelében az első rész 16. versétől ezt olvassuk. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség így szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kel fel szívetekben, tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Isten szent emberei. Kedves testvérek! A pünkösdi ünnepkörben a Szentléleknek a munkájáról gondolkodtunk alkalomról alkalomra, és tegnap azzal foglalkoztunk, hogy az Isten szent lelke ihlette a Szentírást. Így módon a Szentírásban Isten hozzánk szóló szava van jelen. A Szentírás Isten beszéde, Isten igéje. Az első laptól az utolsóig, az első szótól az utolsó szóig. Beszéltünk arról is tegnap, hogy a Szentlélek nem csak egyes könyveket hozott létre, emberi szerzőket használt föl ebben, de nem csak egyes könyveket hozott létre, hanem ezeket az általa létrehozott könyveket a történelem során össze is gyűjtötte, egy csokorba kötötte, és így kaptuk meg Isten szavát, a 66 külön-külön kis könyvből álló szentírást. Ennek a csodálatosságát is tegnap talán sikerült veletek érzékeltetni valamilyen módon. Mert azért nagy csoda, hogy Isten lelke egy könyvet is létrehoz, de hogy 1500 év alatt létrehozott 66 könyvet, és ezeket utána össze tudták fogni, és felismerték akár zsidó emberek, akár keresztény emberek, hogy ezek az iratok valóban Isten lelkétől valók, és összekötötték őket, ez egy nagy csoda. Aztán beszéltünk arról tegnap, hogy a Szentírás adja meg, illetve a Szentlélek adja meg a Szentírásnak a tekintélyét. Ő biztosítja ennek súlyát előttünk, hogy Isten igéjének tekintjük. Nem azért tekintjük annak, mert itt én azt mondtam, vagy nem tudom ki mit mondott, hanem azért, mert Isten lelke győz meg minket arról, hogy ez az Isten igéje. Aztán negyedszer arról beszéltünk, hogy a Szentlélek segít bennünket ahhoz, hogy ezt az igét, amit ő ihletett, ő állított össze, és ő biztosítja ennek a súlyát, tekintélyét előttünk, ezt az ő segítségével tudjuk helyesen megérteni. Nem tudjuk a Bibliát helyesen megérteni. Úgy vagyunk, mint Nikodémus, azt se értette, a szerecsenkomolynyik se értette, a tanítványok se értették, amíg Jézus az ő lelke által meg nem nyitotta nekik az írásokat. Én se értem, ti se értitek. Amíg a lélek nem segít, ami nyomorúságunkon, az elménk olyan sötét, hogy nem értünk semmit a Bibliába. Azt hiszük, hogy értjük, de nem értjük. Csak amikor a lélek segít minket, akkor értjük meg például, hogy az evangélium, Krisztus evangéliuma áll a Bibliának a centrumába, és az üdvösségünk könyve a Szentírás. Na, majd kicsit tovább megyünk, és további csodálatos dolgokat szeretnék elétek tárni. Tudnélik, a Szentlélek által létrejött Szentírást a Szentlélek teszi hatékonnyá. Ez egy ilyen nagyon fontos szó manapság, ez a hatékonyság, tudjátok, mindig lehet hallani, hogy milyen hatékonynak kell lennünk. Hát a Biblia az hatékony. Úgy is mondhatom, hogy a Biblia tele van erővel, isteni erővel, hatalommal. És ha itt bizonyos igéket kellene idézni, akkor hát van elég. Például olvassuk a Szentírásban a teremtés történetet. Isten szól, elhangzik az ő igéje, és az olyan erős, hogy létrejön az, amit Isten mond. A szavával teremt Isten. Erős az Isten szava. Aztán olvassuk Ézsaiás proféta könyvének 55. részében, hogy Isten azt mondja, hogy az én szavam, amit kiküldök, az, hogy valamit elvégezzen, az nem tér hozzám vissza dolga végezetlenül, hanem eléri, amit akarok. Úgyhogy nem csak a teremtésbe, hanem ott jelesül Ézsaiás könyvében arról van szó, hogy Isten, amikor a népét ki fogja szabadítani Izraelből, akkor ki fogja őket szabadítani, és hazahozza őket a fogságból. Mert ő nem csak teremteni tud a szavával, hanem a világot is kormányozza, a történelmet is kormányozza a szavával. Aztán olvassuk a zsidókhoz írt levél 4. részében azt az ismert igét, hogy az Isten igéje élesebb minden kétélű karnál, és elhat az ember szívnek a legmélyére, megítéli az ember gondolatait. És az ember, hogy hallgatja az ígét, meglátja a saját hitetlenségét, és meglátja az Úrnak a megoldását, a kegyelmet, és egy új életet tud elkezdeni. Azt mondja Péter apostol, hogy az Isten ígéje által születtünk újjá, jutnak hitre az emberek. Olyan erő van az ígében, hogy hitre segít bennünket. Pál apostol azt mondja, hogy mi ezt az ígét prédikáljuk. Ezt az Istentől jött ígét prédikáljuk, mert ez az, ami oda segíti az embereket, hogy segítségül hívják azt, aki tud rajtuk segíteni és üdvözíteni tudja őket. Azt mondja ugyancsak Pál apostol, hogy az én prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásába. Mert az ő prédikálása az tele volt erővel, hatalommal, és az embereket Isten azáltal a pogányságból, vagy éppen a zsidóságból kiemelte, és elvezette Jézus Krisztushoz. És keresztjének kétette. Hát számos igét tudnánk itt fölidézni, testvérek, amik mind ezt igazolják, hogy az Isten igéje a Szentlélek által hatékony és erős. Azt mondja Luther Márton, amikor visszatekint az életére, hogy mindaz, amit tettem, Isten igéjének a fordítása, prédikálása, magyarázata, mert ettől eltekintve semmit nem tettem. Az ige az, ami hatalmasan cselekedett. Én semmit nem tettem. Az ige végzett el mindent, mondja Luther. És ugyanez igaz Calvinra, akinek a Szent Péter katedrálisban, Genfben ott van az emléktábla, és oda van írva alá, ez Calvin verbi divini minister, Isten igéjének a szolgája. Isten igéjének a szolgája. Igaza volt a későbbi nagy angol igehirdetőnek, Spurgeonnek. Azt mondja, ha a Szentlélek nem áldja meg az igét, mi prédikátorok a legszerencsétlenebb emberek vagyunk, akiket a Föld a hátán hordozott, hiszen egy lehetetlen feladatra vállalkoztunk, egy olyan területre merészkedtünk lépni, ahol semmi nem segít rajtunk, ha a Szentlélek nem segít. Mert ha a Szentlélek nem újítja meg hallgatóink szívét, mi nem tudjuk megtenni. Ha a Szentlélek nem ad nekik új életet, mi nem tudjuk megtenni. Ha nem küldi az igazságot a lelkükbe, akkor az olyan, mintha egy halottnak beszélnénk a fülébe. Az evangéliumban lakó erő nem az ige hirdető ékes szólásán múlik, mondja. Különben volnának emberek, akik másokat megtérítenek. De éppen úgy nem múlik az ige hirdető tanultságán sem, különben csak emberi bölcsességnek állna az erejük. Prédikálhatunk mi, míg a nyelvünk le nem rohad, mondja. Míg csak szusz van bennünk, míg holtan össze nem esünk, de soha egy ember nem térne meg, ha a Szentlélek nem munkálkodik hatalmasan az igében. Szóval így a Szentlélek ereje által válik az ige, ahogy Jeremiás mondja, tűzzé, sziklazúzó pörőjé, vagy ahogy Pál apostol mondja, a lélek kardjává. Csak a Szentlélek képes az igének hatékonyságot, erőt adni. Csodálatos dolog ez, testvérek. És ahol éppen ezért a Bibliát, az Isten ihletett igéjét elkezdik kritizálni, felülbírálni, felülírni, ott a Szentléleknek az eszközét kezdik el kritizálni, mint a Szentlélek a kezéből kivernék a kardját. Ahol ez történik, testvérek, ott a Szentlélek megszomorodik, ahol a Biblia kritika eluralkodik, ott a Szentlélek megszomorodik, és nem adja már az elferdített igéhez, a kritizált igéhez az ő erejét. És ahol ez van, ott megerőtlenedik az ige hirdetés, és ahol megerőtlenedik az ige hirdetés, mert a Szentlélek nem munkálkodik együtt azzal a hamis igével, amit hirdetnek, ott az egyházi élet is tönkre megy, és ott emberek nem is jutnak élő hitre, ott az egész vallás kiüresedik. Lehet emberi erővel a gyülekezetet szervezni, mindenféle programokat csinálni, ilyen folklór, olyan méhészfesztivál, mindent lehet csinálni, csak éppen nem fog igazi élet, lelki élet lenne a gyülekezetben, és nem találnak emberek a kárhozatból az életre. Lehet, hogy nagyon jól fogják magukat érezni, mert szórakoztató a gyülekezetbe menni, de éppen nem fognak a halálból életre jutni. Márpedig mégiscsak ezért volna a gyülekezet, hogy a pokolból a mennybe juthassunk, megismervén a mi drága megváltónkat, Krisztusunkat. Na, a Szentlélek adja az ő általa létrehozott igének, Szentírásnak az erőt. A szívetekben tapasztalhattátok ezt, akár otthon olvassátok az igét, és a Szentlélek munkálkodik általában. Akár eljöttök a templomba, itt hallgatjátok az igét, mint magyarázott igét, itt is átélhetitek ugyanezt. Én is ezt élem át, ti is ezt élitek át, legyen áldott érte a mi Úrunk. A második dolog, amiről akarok egy kicsit beszélni, hogy a Szentlélek tévedhetetlenné tette a Szentírást. És tévedhetetlenné teszi a mi szemünkben is. Ugye, mivel Isten az ő lelke által ihlette a Bibliát, ezért a Biblián, hogy így mondjam, rajta van a szerzőjének a kezenyoma. És Isten maga tévedhetetlen. Ezért a Biblia is tévedhetetlen. Nem minthogyha az emberek, akik írták a Bibliát, nem tudtak volna tévedni. Mert Péter, vagy Ézsaiás, vagy bárki tévedhetett volna, mint ember. Ez a lehetőség mindig benne van az emberi természetben, hogy téved. De Istennek a lehetősége meg az, hogy megőrzi a tévedéstől az embert. Azt olvassuk a Szentírásban, Példabeszédek könyve 21. részében, mint a vizek folyásai, olyan a király szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, odahajtja azt. Nem csak a királyok szíve ilyen az Úr kezében, hanem a szent íróknak a szíve is ilyen volt az Úr kezébe. És az Úr hatalma képes volt arra a Szentlélek által, hogy megőrizze őket, amikor leírják azokat a szavakat, mondatokat, hogy azokba tévedés kerüljön bele. Az Isten tévedhetetlen, és az írás, amit ő ihletett az ő szent lelke erejével, szent lelke által, az is tévedhetetlen. Ez annyira csodálatos, testvérek, hogy nincs benne semmi hazugság. Azt mondja Calvin, hogy nem keveredett bele semmi emberi. Mármint, hogy téves meglátás, téves dolog. Vagyis, ha nincs benne tévedés, az azt jelenti, hogy igaz, igazság. Nem ezt mondta Jézus is, hogy a te igéd igazság. Ezt mondta a főpapi imádságába. És mindenütt így jön elő a Biblia. A Biblia az Isten igazsága. Vagyis abban 100%-ig meg tudunk nyugodni, hogy az úgy van, az biztos, hogy úgy van. Nem kell kételkednünk benne, nem kell azt gondolnunk, gyanítanunk, hogy itt is valaki be akar minket csapni. Mert ha a tévét nézzük, újságot olvassuk, vagy mit tudom én, mit olvasgatunk, mindig ott lebeg egy kicsit az a valami bizonytalanság, hogy hát azért ebben nem biztos, hogy meg lehet bízni. Mert lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy manipulálni akar minket. De a Biblia nem ilyen, testvérek. A Biblia nem mond semmi hazugságot, hanem tökéletes, szintiszta igazság. Ez nem azt jelenti, hogy nem közöl a Biblia bizonyos emberi hazugságokat, vagy téves eljárásokat, mert a Bibliában vannak ilyen, fölidézi, Dávidnál látjuk, hogy fölidézi, hogy Dávid is hazudott. De ez az igazság, hogy Dávid hazudott. Vagy valaki valami bűnt követett el, akkor maradjunk Dávidnál, sok bűnt követett el az élete során. A Biblia közöl ilyen dolgokat, de ezekbe is az igazságot mondja, ez így van, nem hazudik nekünk, nem mondja, hogy Dávid az egy bűntelen ember volt, aki soha egy életben egy rossz dolgot nem csinál. Ez hazugság lenne, az igazat közli a Biblia, és különösen is, testvérek, akkor, amit Isten nekünk mindenképpen a szívünkre akar helyezni, amit mindenképpen el akar nekünk mondani, amit közölni akar velünk, abban semmiféle téves dolog nincsen, hanem szintiszta igazság az. Aki ezt megérti, testvérek, az megint nem magától érti meg. Ezt a Szentlélek győzi, erről a Szentlélek tud minket meggyőzni, hogy amit olvasunk, az így van. Akit meg meggyőz a Szentlélek, testvérek, az utána azt mondja, amit a 19. Zsoltárban olvasunk, hogy így szól Dávid, az Úrnak törvénye tökéletes. Megeleveníti a lelket. Tökéletes. Az Úr bizonyságtétele biztos. Bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr félelme tiszta, megáll örökké. Az Úr ítéletei változhatatlanok, mindenestől fogva igazságosabb. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is. Édesebbek a méznél, még a szín méznél is. Isten lelke tud meggyőzni minket, és ha meggyőz arról, hogy a Szentírás ugyanúgy, mint Isten, tévedhetetlen, akkor azt fogjuk mondani, ez értékesebb nekünk a színaranynál is, meg a színtiszta méznél is. Ez mindennél fontosabb nekem. Csodálatos dolog tehát, testvérek, hogy a Szentírásnak ez a tévedhetetlensége is a Szentlélek által erősödhet meg a szívünkbe, lelkünkbe és életünkbe. És így válik a Biblia számunkra mindennél fontosabbá, testvérek. Mert úgy fogjuk utána tekinteni a Szentírást, hogy na mit mond a Biblia Istenről? Az az igaz, amit a Biblia mond Istenről. Mert a más vallásoknak is vannak állításai Istenről, de azok nem igazak. A Biblia az igaz. Mert ez tévedhetetlenül közli velünk az igazságot Istenről. Ott van a kérdés bennünk, hogy mi a helyzet velem, ki vagyok én pontosan. A Biblia velünk kapcsolatban is a tévedhetetlen igazságot közli. Azok vagyunk, aminek a Biblia mutat minket. Nem torzít minket, mint valami torz tükör, az igazat mutatja meg nekünk. Ezek vagyunk. A Biblia megmutatja nekünk, hogy mi van a halál után. Abba is az igazat mondja, van ítélet a halál után, és van örök élet, van örök kárhozat. Nem lehet ide-oda vándorolni a kettő között, hanem vagy ide jutunk, vagy oda jutunk. És megmutatja nekünk a Biblia Krisztust. És nem téved a Biblia, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus nélkül nem fogunk üdvözülni. Ha nem kell nekünk a megváltónk, ha nem kell nekünk, ha nem állunk a követésébe, nem adjuk neki a szívünket, el fogunk veszni. Mindegy, hogy mások mit mondanak, mindegy, hogy magunk mit gondoltunk erről. A Biblia a tévedhetetlen igazságot mondja nekünk ezekbe a dolgokba, testvérek, vagyis az igazságot. De a Szentlélek tud minket erről meggyőzni. Én kiteltem a lelkemet, ti kitehetitek a lelketeket, senkit nem tudunk meggyőzni. De a lélek meg tud. Az ige által meg tud győzni. Tehát a szent írásról látjuk, hogy a Szentlélek tévedhetetlenné is teszi a szívünkben, az életünkben, és ez csodálatos dolog. A harmadik dolog, amit akarok felhozni előttetek ma délelőtt, hogy a Szentlélek győz meg minket a Szentírásnak az elégségességéről. Elégséges a Biblia, testvérek. Ez egy nagyon fontos dolog manapság. Mire elégséges a Biblia? Hát sok mindenre elégséges a Biblia, testvérek. Rengeteg mindenre elégséges. Egyszerűen elégséges például arra, hogy megismerjük Istent. Elég. Belőle igazán megismerjük Istent. Amennyire meg kell ismerni őt, annyira meg fogjuk ismerni. Egyébként az életünk végéig se jutunk a végére. Annak, amit a Biblia Istenről mond. Csak úgy szép lassanként lépegetünk előre az Isten megismerésébe. De ahhoz a Biblia vezet el minket igazán. Elég erre. Az ige elég, testvérek, az Isten igéje elég a sátán elleni harchoz például. Jézus Krisztus, amikor a pusztában megkísértette a sátán, Mózes 5. könyvéből idéz neki igéket, és ezzel hárítja el a támadását. A sátán mindig meghátra, és kezdi újra a támadást. Elég nekünk is a sátán elleni harchoz, a kísértés elleni harchoz. Az írott ige elég, testvérek, ahhoz, hogy minket hitre segítsen, vagy egy bűnöst hitre segítsen. Nem kell még hozzátenni valamit, mert elég. A Szentírás elég ahhoz, hogy megszenteljen bennünket. Hogy tiszta, szent életre vezessen el bennünket, ami Istennek tetsző, igazi keresztjén, istenfélő életre. Az ige, testvérek, mindenre elég. Elég arra, hogy megvigasztaljon minket a nyomorúságainkba, a szomorúságainkba. Elég arra, hogy örömöt adjon nekünk az élet árnyékos oldalain is. Elég arra, hogy megerősítsen minket a terheink hordozására, testvérek. Elég arra, hogy Isten általa vezessen bennünket a helyes életösvényen. Elég arra, hogy társadalmi reformáció legyen, ha már erről beszélünk, vagy okoskodunk. Amikor Calvin elkezdte hirdetni az igét Genfbe, ott minden fenekestől felfordult. Amikor mentek Angliába, és ott hirdették az evangéliumot Wesleyék, és Amerikába Whitfieldék, akkor ott társadalmi átformálódás következett be, mert az emberek például az alkoholizmustól elfordultak, és átadták az életüket az Úrnak, és új emberként kezdtek élni a családjaikban, a munkahelyeiken. Még ehhez is elég volt a reformáció, az, hogy ott az igéket, az igét hirdették, mert az ige elég, testvérek. Azt mondja a második helvét hitvallás, hogy a Szentírásban Krisztus egyetemes egyháza a legteljesebben előadva megtalálja mindazt, ami az üdvözítő hithez, és ami az Istennek tetsző helyes élet rendezésére tartozik. Ami az üdvözítő hitre, és ami a helyes, tiszta keresztény életre, mindazt, kétszer is elmondja, mindazt, megtalálja a legteljesebb mértékben. Elég, testvérek, a Biblia. Egy nagy kórus zengi manapság, testvérek, hogy nem elég. Nem elég. Meg akarod újítani az egyházat? Nem elég az ige. Kell igénybe venni a reklám szakembereket. Milliókat fizet a mi egyházunk is reklámirodáknak, hogy reklámozzák az egyházunkat a világban. Mert reklám nélkül nem lehet eladni semmit manapság, hát az egyházat se. Hát akkor reklámoztassuk. Milliókért. marketingeseket fizetnek, világi marketingeseket. Reklámozzák, mert az ige nem elég, kell rá a reklám. Nem elég az ige, kell a fesztivál. Az egész világ fesztiválozik, hát mi is fesztiválozzunk, az egyház sem maradhat el. Nevezzük ennek, annak, amannak a lényeg, hogy fesztivál hangulat uralkodjon. Értitek ezeket? Nem elég az ige. Hogy is lenne persze elég? Az az ige, amit a teológiáinkon agyon kritizálnak, és beléjük verik a gyerekekbe, akik odajárnak a mieink közül is el tudják mondani, hogy a Szentírás az nem az Istennek az igéje, az csak emberi vélemények Istenről. Esetleg itt-ott Isten igéjévé válik az az ige, ami itt van leírva, de nem az Isten igéje. Utána ezek a lelkészek fölállnak a szószékre, és maguk nem hisznek abba, hogy az Isten igéje elég volna. Mert abban minden benne van. És akkor tegnap megyek az úton, hallgatom a református fél órát, vagy órát, ott valaki prédikálgatott Miskolcról, valami nő, kolléganő, és akkor utána elmondják, hogy és a gyülekezetben mekkora megújulás történt, mert jönnek a fiatalok, mert egy drámapszichológus vezeti az ifjúságőrát, és drámapszichológiát alkalmaz, és ettől olyan sok fiatal jön. Hát, gratulálok. Mert nem elég az ige, drámapszichológia kell, meg élménypedagógia. Nem elég nekünk az ige. Na, mi azt mondjuk, de én azt mondom, s mi is maradjunk ennél, testvérek. Ha Calvinnak elég volt, ha Wesleynek elég volt, ha Whitfieldnek elég volt, ha az Istennek elég az ige a teremtéshez, akkor szerintem elég nekünk is ahhoz, hogy hitre jussunk, meg megigazuljunk, meg üdvözüljünk, meg megszentelődjünk, meg elég az egyház építéséhez is, a gyülekezet építéséhez is, és nem kell nekünk arra rátenni valamit. Arról már nem is beszélek, testvérek, hogy ez a Szentírás nem elég. Figyeljétek meg, hogy egyre többször fogtok vele találkozni, protestáns egyházakban is már így van, de katolikusoknál is mindenhol így van, hogy az igét szépen a Bibliát félreteszik, és mondják, hogy nekünk közvetlenül Istennel kell beszélgetni. Nem elég az, amit nekünk itt ő elmondott, hanem kell ilyen extatikus állapotba jutnunk, valamiféle megváltozott tudatállapotba keverednünk, hogy az Úr Jézussal és Istennel ilyen személyes találkozásunk legyen, ilyen közvetlen találkozásunk. Nem a Biblia, nem a kereszt, nem a hit ebbe, nem. Tedd a gyertyát az úrasztalára, üljétek körül az úrasztalát, és meditáljatok. Egy igéből választatok ki egy kis részletet, és akkor azt mondogassátok magatokba, amíg el nem értek a bennetek, a lelketek mélyén lakozó Úr Jézushoz. Mert ott van mindenkibe az Úr Jézus, meg az Isten, és meg tudtok találkozni vele oda bent a szívetekbe, csak meditáljatok. Nem elég az ige, mert el lehet jutni az Istenhez, és lehet hallani tőle valamit, és át lehet élni a jelenlétét, meg a szeretetét. És utána visszajöttök ebből a meditációból, és mennyire meglesztek gazdagítva. Igaz, hogy nem tudtok szavakba önteni semmit, amit átéltetek, de mégis meglesztek gazdagítva. Nem elég az ige. Jönnek a karizmatikusok. Jöjjetek, és itt a dicsőítés, és akkor szól ez a popzene, aminek az a hatás, hogy az ember agyába dopamint szabadít fel, és az ember egy ilyen révült állapotba kerül. És akkor azt mondják ezek a fiatalok, akik ott vannak, és ott tombolnak, és csápolnak, és ilyen primitív bibliai idézeteket jobb esetben énekelgetnek, ezerszer ugyanazt a mondatot egymás után, egy ilyen révületbe kerülnek a zene hatására, és akkor ők, hogy most átéljük az Istent. Mi most átéltük az Úr Jézust. Mekkora élmény volt ez? Nem az ige. Egy közvetlen élmény. Amiben vagy a meditáció segít, vagy mi segít? A popzene? Elmegyünk egy karizmatikus gyülekezetbe, fölajánlják nekünk, hogy ráteszem a kezemet, és akkor a Szentlélek beléd megy, és akkor egy nagy forróság fog rajtad keresztül futni, és elesel a földre, és ott fogsz feküdni, és a Szentlélekben fogsz nyugodni, ezt mondják, ez a neve. A Szentlélekben nyugszol. Egy ilyen extatikus önkívületi állapotba fekszel ott, és a Szentlélek melege, tüze átjár téged. Nem kell ige, mert átéled magát az Urat. Extatikus, megváltozott tudatállapotba. Nem elég az ige. A Szentlélek azt mondja, elég. Nekünk nem elég. Nekünk több kell. Nekünk az Istennel így közvetlenül össze kell olvadni. Találkozni. Már csak az hiányzik, testvérek, majd, de már nem volnék meglepve, ha már ezt is kitalálták volna, hogy a kábítószer is tud egy ilyen megváltozott tudatállapotot okozni. Hát adjunk be a templomba jövőknek kábítószert. És akkor majd lesz nekik ilyen extatikus, révült állapotuk, és akkor majd lesz nekik Isten élményük. Mert mi különbség van? Mi különbség van a meditáció által kiváltott révület, meg a kábítószer által kiváltott révület között? Mi különbség van? Semmi, testvére, semmi. Erre már rájöttek a 60-as években a nagy rock generáció. Ott volt rockzene is, ugye, ami révületbe látta, emlékeztek ezekre a Woodstock meg egyéb társai. Ott aztán volt révület. Mert volt pia is rendesen, meg volt kábítószer is rendesen, és az emberek ott rombolták magukat, de ez biztos, hogy megváltozott tudatállapotba kerültek, és repültek. Hát ma azt mondanák a püspöki hivatalból, hogy a Szent Lelket élték át. Aztán megjelent a Beatles, azt mondta, ez így nem jó, mert túl sokat isznak, és túl sok kábítószer van, és akkor tönkreteszi az ő testüket, szervezetüket ez az anyag, és akkor inkább meditáljanak. És idehozták a Harrison, idehozták a Maharishi Mahesh Yogit, és végig kurcolták a világon, hogy ezeket a fiatalokat, akiket addig révületbe helyezett a pia, meg a kábítószer, most már a meditációt tanulják meg, és a meditáció által jussanak egy ugyanilyen révült állapotba, mert az nem károsítja legalább a gyomrukat, meg az agyukat. Mert ők látták, hogy nincs különbség. De a kereszténység nem ez, testvérek. Soha nem ez volt az igazi kereszténység, se a Bibliába, se azután. Hanem elég az ige. És befejezem, a negyedik ponthoz érek. Mert a Szentírás, a Szentlélek nem csak, hogy eléggé teszi a számunkra, hanem hasznossá is teszi. Azt mondja Pál apostol a Timóteushoz írt levelében, hogy a második levél végén, hogy a Szentírás hasznos. Na, ez is egy nagyon fontos szó, már az elején ezzel kezdtem, hogy hatékony, az is ilyen fontos. A hasznosság, na hát, hogy hasznot hozzon valami. Az a pragmatikusoknak a fő elve, hogy hasznot hozzon nekem valami, amit csinálok. Hasznos. A Szentírás hasznos, hasznos. Azt mondja Pál apostol a 15. versben ott a teljes írás Istentől ihletett, ezért bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztusba vetett hitáltal. Ez a nagy haszna, testvérek, a Bibliának, az első, legnagyobb haszna. Bölcsé tesz az üdvösségre a Krisztusba vetett hitáltal, mert megtanít meg minket, hogy ismerjük meg Jézust, a megváltónkat, az Urunkat, és bízunk benne, és kövessük őt. Ennyire egyszerű. És üdvözülünk. És ezt a Szentírás által éri el bennünk az Úr lelke, testvérek. Haszon ez? Hát majd meglátjuk a mennybe. Én szerintem már itt a Földön is látjuk, hogy ez nagyon nagy haszon, hogy üdvösségem van, de még a mennybe hogy fogunk ezen örvendezni, hogy hú, ezt hozta nekem az evangélium? Ezt a hasznot, hogy itt lehetek? Az új égen és az új földön? De a Biblia, itt, illetve Pál apostol tovább megy, mert azt mondja, hogy a keresztény életben a Szentírás hasznos arra is, hogy tanítson minket. Hasznos a tanításra, mondja. Calvin azt mondja, hogy azért mondja ezt előre az apostol, mert hiába való minden buzdítás és utasítás, ha a tanítás meg nem előzi. Tehát a Szentlélek a hívő embereket tanítja. Utána folytatja, hogy mégpedig az igazságra tanítja. Az igazságra tanítja. Utána folytatja, hogy hasznos a feddésre. Mert sok minden van negatív dolog, amit meg kell inteni a szívünkben, az életünkben. Lehet, hogy elvileg vagyunk, rossz dolgokat hiszünk, vagy cselekedeteink rosszak, vagy mindig van bennünk valami megfeddeni méltó dolog. És az ige megfed minket. De mondja, megjobbításra is hasznos. Mert nem csak megfed minket, hanem megmutatja, hogy ahelyett ezt higgyed, vagy ezt cselekedjed. Megjobbítja az életünket az írás. Megjobbítja az egyéni életünket, a házas életünket, a munkás életünket, minden megjobbít. És azt mondja, hogy mint egy összefoglalva, hasznos az igazságban való nevelésre. Az igazságban nevel minket, hogy, vagyis hogy egy igazi, önfegyelmezett keresztjén életet, egy rendezett keresztjén életet tudjunk élni. Hasznos erre az írás. Ezért olvassuk, ezért magyarázzuk, ezért hirdetjük. Mert hasznos. És azzal azt fölteszi még az egészre a koronát az apostol, amikor azt mondja, hogy, az Isten embere tökéletes legyen minden jó cselekedetre fölkészítve. Itt meg megint a hajózásból vesz egy képet, és mondja, amikor egy hajót elindítanak az ókorba, meg most is így van, de az ókorba is így volt, elindítanak egy hajót, akkor előtte minden kötélzetet, vitorlát, kiemelték a hajókat dokkokba, megnézték a kötéseket, hogy jól vannak-e a különböző eresztékek, minden kapcsolat, minden jó, rendben van, beletették az élelmiszereket, ami kellett a hajózáshoz, a meglévő műszereket, na most már mehettek. Felkészítették a hajót az útra, hogy hajózhasson a veszélyes vizeken. Azt mondja Pál is, hogy ugyanígy Isten az ő igéj által felkészít minket, mindent megad, hogy hajózhassunk, hogy élhessük az életünket, és végül a mennybe juthassunk. Minden jó cselekedetre felkészített. Hasznos dolog, testvérek. Azt mondja Calvin, megint őt idézem, mert nagyon tetszik, amit olykor ír. Azt mondja, az Úr, amikor a Szentírás nekünk megadta, nem a mi kívánságunknak akart kedvezni, nem is a hiúságunknak akart hízelegni, nem mesélésre adta, és nem a fecsegésre kívánt anyagot adni, hanem használni akart nekünk. Ezért a Szentírás helyes használatának mindig arra kell irányulnia, hogy belőle valamit megtanuljon. Akkor használjuk helyesen, ha az a célunk itt is, otthon is, hogy belőle valamit megtanuljunk. És utána azt átvigyük a gyakorlatba. Nos, befejeztem, pedig még sok mondani valóm volna, mert csodálatos dolgok ezek, de be kell fejezzük most. Látjuk, testvérek, hogy a Szentlélek milyen hatalmas munkát végez. Hát ha csak most visszanézünk, csütörtök este beszéltünk, hogy hitre segít minket, Jézusba vetett hitre. Akkor utána, hogy folytatja a munkáját bennünk, hogy hozzákapcsol minket az Úr Jézushoz. Hogy megszenteli az életünket, hogy betagol minket a Krisztus testbe. Szombaton azzal foglalkoztunk, hogy képességeket ad nekünk, hogy szolgáljunk egymásnak a gyülekezet közösségébe. És tegnap meg arról beszéltünk, hogy a Szentírást adja nekünk a Szentlélek. Hát hatalmas munkái ezek. Sok mindent el lehet még mondani a Szentlélektől, testvérek, de azt, ahogy ma beállítják itt-ott, hogy a Szentlélek egy ilyen élményszolgáltató központ, hát ez nem így van. Ez egy nagy hazugság. Majd akik ilyeneket mondanak a Szentlélekről, hogy a élményszolgáltató nekünk, majd az Istennek felelnek ezért. Mert van ilyen bűn a Bibliában, hogy a Szentléleknek a bántása, megszomorítása, megoltása. Ilyen szövegekkel megoltják a Szentléleket, majd felelnek érte. Mi ragaszkodjunk ahhoz, amit a Szentlélek munkáról, maga a Szentlélek mond nekünk az általa ihletett igébe. És engedjük, hogy ezeket a munkákat bennünk végezze. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy szent lelkedet adtad, és általa az igét, a Szentírást megdicsőíted szinte előttünk. Nem minthogyha te lennél a Szentírás, mert te több vagy a Szentírásnál, de hogy mennyivel vagy több, azt nem tudjuk. Mert mi csak annyit tudunk és ismerünk belőled, amennyit a Szentírás mond. Köszönjük néked, hogy ami a Szentírásban áll, az tévedhetetlen igazság. Köszönjük néked, hogy ami a Szentírásban van, az előttünk végtelen tekintély lehet. A norma, normansz, a legfőbb norma, amihez idomulunk, amihez igazítjuk magunkat. Köszönjük néked a Szentírást, ami erőteljes, hatékony és elvégzi azt a munkát, amit akarsz. Köszönjük néked azt, hogy a Szentírás elég, és nem kell semmivel hozzájárulnunk ahhoz, amit mond, mert mindaz olyan bőséges, olyan gazdag, olyan mélységes. Köszönjük néked, hogy elég az ige mindenhez. Köszönjük néked az igének a hasznát, amit itt is tapasztalhatunk, és a magunk életébe is láthatunk. Köszönjük, Úrunk Jézus, hogy szent lelked erejével munkálkodsz a szívünkben, életünkben, gyülekezetünkben. Kérünk, folytasd ezt a munkát, és dicsőítsd meg általa önmagadat, hogy mindenkor lássunk téged, mindenkor bízzunk benned, és mindenkor kövessük a te áldott akaratodat. Köszönjük, hogy imádkozhatunk azokért, akik megtévedtek, akiket itt meg kellett ítélni, mert semmi tiszteletre nem méltók azok, akik nem tisztelik az igét. Meg kellett őket ítélnünk, és le kell lepleznünk őket, de imádkozunk is értük, hogy könyörülj rajtuk, hogy megtérhessenek, és visszatérhessenek oda, onnan valaha elindultak őseik. Könyörülj meg, hogy a te igéd megdicsőítessék előttük lelked erejével. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, áld meg most Isten tiszteletünk további részét. Szent lelked erejével legyél velünk, add nekünk magadat, táplálj bennünket testeddel és véreddel, Úr Jézus. Elégítsd meg a mi lelkünket, és add, hogy benned örvendezve, és az irántad való odaadásban és az egymás iránti szeretetben megerősödve térhessünk vissza a hétköznapi életre. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akit bírja egyházunk felhatalmazását az Úrnak szent asztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő alkalmunk csütörtökön este 19 órakor lesz, tehát csütörtök este 19 órakor, amikor a Bartók Béla női kar tart jótékonysági koncertet az orgonánk felépítése javára. Reméljük, hogy mások is jönnek velük is, és valamit hoz a konyhára ez az akció is. Emlékeztek, hogy Ordasi Péter testvérünk vezette ezt a kórus sokáig, most már nem ő a fő karnagy, úgy tudom, más valaki fogja most is vezényelni a kórus, bizonyos Valkai Dávid, de ez a kórus szépen énekel, és érdemes meghallgatnunk. Tehát csütörtökön este 7 órakor lesz a koncertjük. Hirdetem azt, hogy pénteken lesz utána legközelebb alkalmunk, az imaórát a szokott időben megtartjuk, illetve vasárnap 9 órakor lesz újra Isten tiszteletünk, ha Isten is éltet minket.